Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont igazgatója. Örülök, hogy elfogadta a meghívást, igazgató úr, professzor úr, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen!
Mit kellett ahhoz elvégezni, ahhoz a Budai Egészségközpontban, hogy átállítsák COVID betegek fogadására alkalmas intézményé? Tök másnak tűnik a kettő.
Más is. Más, definitely más. Az az igazság, hogy tavaly márciusban, amikor beajánlkoztunk a kormányzathoz, akkor durván olyan 2,5-3 hét alatt kialakítottuk egy járványkórház összes környezetét, teljesen szeparáltuk a normál gerincsebészeti ellátásokat és a járványkórházi ellátásokat, ambulanciát, tehát járóbeteg oldal, fekvőbeteg oldal, külön diagnosztikai egységet csináltunk a fekvőbetegeknek, tehát a covidos betegeknek. És ugye ne felejtsük el, hogy a gerincgyógyászati központ működik, az akut és sürgősségi ellátásokat végezzük jelenleg a Királyhágó úti épületben, és ott a Királyhágó úti épületben két szint az, ahol covid ellátás folyik, a 2,5, ha az intenzívet is hozzáveszünk.
Ez azt jelenti, hogy külön személyzettel kell üzemeltetni a kettőt, nincs átjárás?
Teljesen szeparált a két személyzet, természetesen a kiégési szindróma miatt és a munka súlyos mentális terhelése miatt rendszeresen forgatjuk az ápolónőket, illetve a gyógytornászokat és az orvosokat is a COVID és a gerinc ellátás között. Hát ez alapvető szükséglet, azt gondolom, de nagyon szeparált a személyzet.
Ilyenkor azt jelenti, hogy amikor forgatják, akkor tesztelés, kivárási idő, hogy nehogy átvigyen valamit? Tehát ezt így kell elképzelni?
Nem, hát ilyen alapon minden, hogy mondjam, műszak végén hazamennek az ápolók a COVID osztályról is. Tehát egyébként is nálunk van egy dolgozói tesztelési sor, szabályzat, és ez szerint a teljes személyzetet periódikusan teszteljük, de amikor valakit kihozunk a COVID osztályról, akkor nincs szükség külön tesztelésre, hiszen ebbe a tesztelési sorba benne van ő.
Hogy lesz egy gerincgyógyászatban dolgozó orvosból meg szakápolóból egyik napról a másikra COVID beteggel foglalkozó orvos meg szakápoló?
Hát ugye ha belegondol, a COVID betegség igazából egy tüdőgyulladás, ahol a legnagyobb problémát, klinikai problémát, amiért a betegek kórházi felvételre kerülnek, a légzésfunkciók biztosítása, illetve a tüdő állapot megfigyelése kell, hogy jelentse. Ezeknél a betegeknél ugye az orvosaink azok általános orvosi diplomával is rendelkeznek, és természetesen a szükséges szakértelmet biztosítja az anesteziológus intenzív csoportunk, illetve akik abszolút felkészültek az ilyen típusú ellátásokban, illetve három szerződött infektológusunk van, akik külső kórházaknál dolgoznak, de nálunk állandó infektológiai és virológiai, hát hogy mondjam, segítséget nyújtanak. De alapvetően az, hogy egy tüdőgyulladásos beteget gondozzunk és kezeljünk, ez egy szakápolói alapfeladat, illetve egy általános orvosi alapjáték.
Azt lehet-e laikus számára valamivel érzékeltetni, hogy most önök ott milyen terhelés alatt dolgoznak?
Igen, hogy nem. Tehát most ezt a terhelést ugye önmagában vizsgálva kevés információt kapunk, de hogyha azt nézzük, hogy a korábbi gerincgyógyászati ellátáshoz hasonlítva egyértelműen jóval nagyobb a terhelés. Ugyan gerincsebészet és nagy gerincsebészet zajlik az intézetben, de azok között a betegek között azért mégiscsak sebészi jellegű az ellátás, tehát kevésbé számolunk például tüdőgyulladással, vagy ilyen szívtüdő problémákkal, és kevésbé kerülünk szembe még a daganatos betegek ellátása során is olyan személyes tragédiákkal, mint ami a COVID ellátás során sajnálatos módon mindennapos. Ugyanakkor viszont azt is figyelembe kell venni, hogyha a mi intézetünket hasonlítjuk azokhoz az intézetekhez terhelés szempontjából, akik a járványellátás középpontjában vannak, tehát a délpesti kórház, Korányi, stb., akkor azért nálunk mégiscsak a kisebb ágyszám miatt azért egy jóval kezelhetőbb betegmennyiség érkezik be, számában is, és összetétele is. Valamennyit azért, amennyire ismerem a többiek terhelését, valamennyire talán könnyebb a mi beteg populációnk, hát kivéve az intenzívet, amelyik ugyanazzal a súlyos állapotú betegcsoporttal küzd, mint a többi kórház.
A berendezés, a gép, az orvos, a szakszemélyzet mi számít most szűk keresztmetszetnek a COVID-ellátásban?
Hát nézze, azt hiszem, hogy most ha a mi intézetünkről beszélünk, akkor ahogy nő a szükséglet, úgy biztos, hogy a személyzetünk száma nem elegendő, tehát a betegszám növekedésével a kívülről nem kapunk segítséget, már pedig onnan kapnánk, hát mindenütt ugyanazzal a problémával néznek szembe az intézetek, akkor, mint már többször jeleztem, bizonyos, hogy nagyobb az egy ápolóra jutó megterhelés, illetve hát ezt a betegek valamilyen módon megérzik. Ezt azzal próbáljuk áthidalni, hogy a gyógytornászaink, az adminisztratív dolgozóink közül azok, akik rendelkeznek ápolói képzettséggel, illetve az asszisztenseink, beteghordóink be vannak forgatva, mint segédápoló a COVID osztályra is, és az intenzív osztályra is. Ugye nem felejtsük el, hogy ezek a munkatársaink be vannak öltözve. Tehát be vannak öltözve egy nagyon komoly izolációt adó védő ruházatba, amiben a mozgás, a fizikai megterhelés az meglehetősen komoly. Tehát szükséges 3-4 óránként valamennyi pihenőt biztosítani ahhoz, hogy a kollégák végig tudják vinni a műszakukat. És újra mondom, hogy időről időre nagyon szükséges a kiégési szindrómával ugye bánnunk. A pszichológusaink egyik fele a betegekkel foglalkozik, a másik fele a személyzettel. Éppen a kiégési szindrómának a megelőzése céljából.
Azért van kiégési szindróma, mert itt az átlagosnál jóval nagyobb a betegek elvesztése?
Nem, inkább a monotómia miatt. Tehát itt egy nagyon monotón ellátás van, ahol a beteg állapotának az alakulása az egyértelműen attól függ, hogy a tüdeje hogyan birkózik meg a vírus támadással. Na most ennek van egy nagyon tipikus lefutása, amikor a beteg szervezet még gyógyszer támogatása mellett sem tudja ezt a támadást hatékonyan hárítani, és ilyenkor a beteg általános állapota romlik. Tehát először oxigén, tehát légzéstorna következik, aztán oxigén támogatás, és ahogy az oxigén támogatás intenzitása növekszik, úgy jönnek be a különféle gépi berendezések, aminek a csúcsán az intubálás és a lélegeztetőgépre való felhelyezés van, de ez értelemszerűen már az intenzív osztályon történik. Most ez a folyamat, ez ugye minden betegnél más és más mentális reakciót vált ki. Nálunk a legtöbb problémát a nem együttműködő betegek okozzák, akik általában, sajnos minden nap van olyan beteg, akit fölveszünk, aki rendkívül durva, hogy mondjam, reakciókat produkál, mentális reakciókat, és a személyzet számára nem kis megpróbáltatás ezekkel a betegekkel szót érteni, megbeszélni velük a betegséget, óriási türelem kell ahhoz, hogy ezeket a beteg embereket megfelelő kommunikációs stílusban kezeljék a kollégák. És hát sajnos nagy megpróbáltatás. Ugye ez egy minden órás dolog, tehát ez minden órában valaki éppen rosszabbul lehet, valaki éppen átkerül az oxigénről egy segédlélegeztetőre, és akkor az ápoló, a szakápolóban növekszik a feszültség, és az orvosban is, mert akkor a beteg további sorsa kétesélyes. És ugye nagyon jól tudjuk, hogy meg kell akadályoznunk, hogy a beteg ezen a sinen tovább haladjon, És ugye annál rosszabb érzés egy orvos vagy egy szakápoló számára nincs, amikor látja, hogy minden erőfeszítése ellenére a beteg belecsúszik egy légzési elégtelenségbe. Szóval ez az a kudarc esélyének az állandó lebegése a kollégák feje fölött, ez szerintem ez az egyik legkomolyabb stresszfaktor, de az, hogy ápolni kell, az, hogy az idős elesett betegeknél felfekvéseket gondozni kell, kötözni kell, az, hogy van ugye úgynevezett inkontinens betegünk is, akinek a székletvizelet visszatartási képtelenség miatt fokozott a ápolási szükséglete. Ezek félig meddig a napi rutinhoz hozzátartoznak egy gerincsebészeten. De amikor mindezt tetézi egy ilyen légzési dráma, akkor az bizonyos, hogy a személyzet számára egy fokozott stressz helyzetet jelent.
Meg lehet-e valahogy mutatni, megint csak laikusok számára, a személyzet teherbíró képességének határait? Ha majd valaki tud két lélegeztetett beteget felügyelni, akkor tud négyet is, ha négyet, akkor tud hatot is? Meg a hatot, akkor nyolcat is?
Hát nézze, ezek a nagy kérdések, amiken most az egész ország, amivel szembesül az ország. Ha megnézi a bizonyos kórházakból, a kérdésére a válaszom az, hogy nyílt, egyszerű, fekete-fehér válasz nincs. Ez a szakápoló felkészültsége, lelkiismeretessége, aktuális beteg összetétel adja azt, hogy vajon mi jön ki ebből, de hogy inkább én arra szeretnék most célozni, hogy az országban egyes intézetek, ugye nem homogén a terhelés elosztása. Vannak egyes intézetek, ahol óriási túlterhelés van. Tehát a sajtóban olvassuk, hogy ez a megyei kórház, az a városi kórház, klinika jelenti be, hogy megtelt ez, megtelt az, stb. Most ez kétségkívül egy rendkívüli faktor, ugyanis azoknak az intézményeknek a vezetői azzal szembesülnek, hogy a kollégáikat nincs kivel leváltani. Tehát az a személyzet, amelyik folyamatosan dolgozik, az a személyzet viszi a túlcsorduló kapacitásokat is. Ez egy szerintem példátlan megterelés, és jó, olyan jelenetek nincsenek a magyar kórházakban, mint a tavalyi bergámói vagy a januári londoni vagy vidéki angliai képek, de rendkívül durva helyzetek adódhatnak elő, ha belegondol az elmúlt pár hét híradásai szóltak is erről, hogy ebbe vagy abba a kórházba ugye mi történik. Nagy megpróbáltatás ez. A megítélésem szerint a magyar egészségügy jelenlegi morális szintje jóval magasabb, mint amit szoktak mondogatni, és annak ellenére, hogy én nem szűkölködöm a különféle bírálom megjegyzésekkel, akármilyen irányt veszünk, de azt nyugodtan kimondhatjuk, hogy a magyar egészségügyi dolgozók ebben a periódusban bőven felette teljesítenek egy olyan nemzeti átlagnak, ami az elmúlt években nálunk jellemző volt.
Ha azt nem lehet világosan egyértelműen megválaszolni, hogy hol van a terhelhetőség határa, akkor azt sem lehet tudni, hogy meddig tart még ki a jelenlegi, még mindig emelkedő szakaszban a magyar egészségügy?
Nem igaz, szerintem ki fog tartani, meg ki kell.
A kell az elég?
Hogyne.
Mi kell még ahhoz, a kellen kívül, hogy kitartson? Látnak-e valamit, ami egy döntéssel meghozható, vagy szervezési kérdés, vagy bármi, amivel segíthet az első sorban dolgozóknak?
Hát, ja, ez a nagy felelősség, hogy az egészségügyi dolgozók munkája iránti megbecsülésnek az egyik fokmérője az, hogy a rendszer, amelyik a munka környezetét biztosítja, mennyire törődik a dolgozónak a lelki állapotával és a terhelhetőségével. Rendkívül lényeges, hogy az intézményvezetők, az egyes szolgálatvezetők, a megyei vagy az országos vezetők ezzel tisztában legyenek. És ugye szóban természetesen ezt mindenki elmondja, hogy persze így meg úgy meg amúgy, de hát nem véletlen, hogy a szakápolói kamara vagy akár az orvosi kamara időről időre felkiáltásokat eszközöl, hogy mi történt itt, mi történt ott. És ezek nagyon figyelmeztető jelek, nem biztos, hogy most van itt az ideje a cinikus méricskélésnek, hogy melyik orvos, melyik szakápoló, mit, hogy, melyik kórház, mit, hogy. Nem, ez a rendszer egységesen, keményen meg van terhelve. És így is kell kezelni.
Látjuk.
A megbecsülés, a tisztességes hozzáállás. Ne felejtsük el, talán emlékszik tavaly milyen nagy gond volt, hogy milyen riadalmakat okozott, hogy nem volt elég maszk, nem volt elég védőfecsető. Ez ma, hála jó Istennek, nem szerepe. Ma nyugodtan mondhatom, hogy a központi ellátmány rendkívül magasan hoz, tehát a központi ellátmány az nagy mennyiségben és biztonsággal látja el az intézményeket védőfelszerelésekkel. De ezt is meg kellett tanulni, hogy hogyan is csinálják ezt, mint tudom én, mennyi problémájuk volt tavaly, tavasszal ezeknek a szerveknek. De hát most ez megy, most rendben vagyunk. Ugyanez van az oltással, bocsánat, nem akarok itt, látom, hogy kérdezni akart valamit.
Igen, azt akarom kérdezni, hogy látjuk a hozzánk közeleső országokból érkező képeket. Nagyon más az ő egészségügyi rendszerük a miénkhez képest. Olaszország, Bergamo tavaly elesni látszott. Látjuk Csehország képeit, időnként máshonnan is jönnek nagyon súlyos megállapítások.
Igen, hát ugye a magyar orvos társadalom nagy része nemzetközi, tehát benne vagyunk a nemzetközi kapcsolatrendszerben, kommunikálunk most is ugyanúgy, mint normál békeidőkben, és azt látjuk, hogy igen nagy az eltérés a szervezettség tekintetében. Olaszországot jobban ismerem, mint talán a többi országot, és azt látom, hogy Olaszországban az egyes tartományi szerveződések között is van különbség. Most itt a szervezettségre gondolok, és a egészségügyi munkakörnyezetnek a biztosítására. Hát nem ismerem annyira Szlovákiát, de az biztos, hogy a szlovák kollégák most nagyon nagy pászban vannak, és most aztán, hogy úgy mondjam, mindenkire mutogatnak, és nem érzem magam jogosultnak arra, hogy bármilyen negatív jelzőt és bármilyen ország szervezésével kapcsolatban kifejtsek, de az biztos, hogyha valakit ilyen mértékű katasztrófa sújt, mint Szlovákiát, ott nem csak az ágy mellett dolgozóknak, de az ellátás szervezőknek is topon kell lenni. Magyarországon is ugyanez a helyzet, hogy nem csak a beteg ágy mellett, meg az intenzív osztályon kell topon lenni, hanem a különféle irányító szervezetekben is, a járvány különféle irányító szintjein is topon kell lenni, ahol volt, aki, ha én ott ülnék bármelyikben, én biztos, hogy nem a sporadikus ilyen politikai barangodásokra figyelnék, hanem arra, hogy az ellátás színvonala megfelelően legyen biztosítva, mert az a beteg, aki éppen ott haldoklik valamelyik légzőkészüléken, a legkevésbé foglalkozik a politikai aspektusainak, ennek a folyamatnak a politikai aspektusaival.
Elsősorban szervezési jellegű tapasztalatokat kell levonni a járvány eddigi lefolyásából, vagy más jellegűeket is?
A szervezési biztos. Biztos, hiszen ne felejtsük el, hogy azért, mert súlyosan dúl egy járvány, attól még a többi betegség ugyanúgy megvan. Kardiológia, onkológia, akár a gerincsebészetről beszéltek. Azért ezek a betegek, akiket békeidőben is el kellett látni, ezek a betegek most azért háttérbe szorulnak. Ez nem azt jelenti, hogy nekik nincs bajuk, vagy nekiknek őket nem kell ellátni. Ezek a betegek e pillanatban ellátatlanul töltik az idejüket, aminek megvan a következménye. Természetesen azokon a szakterületeken, ahol életet veszélyeztető állapotok vannak, ott a magyar struktúra relatíve jól kezeli a kérdést, de ott, ahol nem közvetlen életveszély van, hanem életminőség vagy munkavégzőképesség, ott bizony lazább a szituáció. Nagyon régóta mondogatom, hogy a gerinc műtétre várakozóknak ez a hatalmas listája már feltartóztatatlanul dagad, ez óriási problémát fog okozni akkor, amikor vége lesz a járványnak. Mert ez a rendkívül nagy számú beteg, ez egy tömegben fog rázódulni az ellátórendszerre, és a beteg elégedetlenség, hát az szerintem előre borítékolható.
De azt látják már, hogy milyen elvek szerint fogják a listát visszakurtítani, amikor mindenkinek ugyanannyira fáj, hogy őt nem ütötték még meg?
Hát nézze, egyetlen egy dolog lehet, hogy az időbeli sorrend, hogy ki mikor került erre a listára. Ugye ne felejtsük el, hogy van az akut, a sürgősségi és a tervezhető kezelés. Most csak a tervezhetőről van szó. Hogy egy példával világítsam meg, hogyha valakinek mondjuk egy daganat szétroncsolja a nyakigerincét, és emiatt gerincvelő összenyomatás keletkezik, ez pillanatok alatt előállhat, akkor bénulások vannak, akár az életet veszélyeztethető állapot alakul ki. Ezeket a betegeket a mai napon is órákon belül a műtőasztalra kell tenni, és meg kell operálni. Ugyanakkor ezeket a betegeket rehabilitálni is kell, de most, amikor a rehabilitációs kapacitások javarészt a COVID-dal bajlódnak, nincs hova áthelyezni ezeket a betegeket egy műtét után, amikor már rehabra lenne szükségük. Tehát nálunk az ágyszám egyre nagyobb számban foglalnak el olyan betegek, akik rehabilitáció felé kellene, hogy tovább kerüljenek, de nem tudnak. Tehát ez az akut esetek, amiket mondtam, hogy ilyen órákon belül kell beavatkozunk. Sürgőségnek az számít, akinek olyan tünetei vannak, vagy olyan borzasztó erős fájdalma, hogy 24 órán belül el kell látni, mert különben maradandó egészségkárosodás szenved. Ez megint egy olyan dolog, hogy itt a legnagyobb probléma, hogy mikor jut el ez a beteg a megfelelő helyre. Mert ugye most nagyon nehéz bekerülni a kórházakba, nagyon nehéz szakintézetbe kerülni. Jellemzően a mentő hozza ezeket a betegeket, vagy valamilyen kétségbe esett hozzátartozó, aki mindent félrelökve behozza azt a beteget, akinek valóban ott a helye, és valóban sürgős műtétre szorul. És akkor a harmadik csoport az a beteg csoport, ahol mondjuk akár egy krónikus degeneratív elváltozás, vagy valamilyen más, egy krónikus gyulladás, vagy valami miatt nagyon nagy fájdalmai vannak, munkaképtelen, és folyamatos orvosi támogatásra szorul. Ha ezek a betegek operálhatók, akkor az a lehetőség szerint a leghamarabb meg kell őket operálni, mert különben állandósulnak ezek a bajok. Hát mindenkinek van az ismertség körében olyan beteg, gerincbeteg, aki belenyomorodik ebbe. Soha az életben nem lesz már esélye visszatérni a munkába. Nem is beszélve arról, hogy mennyi problémát okoz a fájdalomcsillapítás, mennyi problémát okoz a gyógyszerek mellékhatás. Ez egy irtozatosan nagy ember próbáló betegség, és hadd jelezzem, hogy a fejlett világban ez az egyik leggyakoribb olyan betegség, amivel az emberek orvoshoz fordulnak. Magyarországon is így van, csak nem jutnak el a betegek az orvoshoz.
Látják-e, hogy az elhunytakkal, vagy az esetleg gyógyultakkal együtt szabadulhat-e föl viszonylag rövid időn belül annyi ágy, hogy a terhelést mérsékelje?
Ebben a fázisban a hazabocsájtott, illetve elhunyt betegek megüresedett ágya, ha egy órákon belül feltöltődik, tehát nem az történik, hogy fogynak a betegek a kórházban, hanem a helyettük újabb betegek érkeznek. Tehát most abban a fázisban vagyunk, és az előjelzések a következő két hétben még ugyanezt prognosztizálják, hogy gyakorlatilag valamennyi működő ágy folyamatos terhelés alatt van.
Speciális helyzet van, az állami és a magánszektor együttműködik. Ez az együttműködés, ez a jövőre mutat valamilyen tapasztalatot, hogy hogyan kell ezt békeidőben csinálni?
Hát nézze, nagyon szenzitív pontra tapintott most. Én már elmondtam a sajtóba is, hogy hát gyakorlatilag tavaly március óta veszünk részt az ellátásban. Rendszeresen jelentjük a hivatalos jelentő felületeken a költségeket, amik a járványellátáshoz kapcsolódnak, és e beszélgetés időpontjáig egyetlen fillér kompenzációt nem kaptunk az államtól. Sőt, mint említettem korábban, 15 dolgozómat szeptemberben elvezényelt tőlem a felsőbb szervezés, és más kórházakba vitték át őket. Azért meg ne kérdezett tőlem, hogy egy járványkórházból miért vittek el szakembereket más járványkórházba. De a dolognak az érdekessége, hogy ezeknek az embereknek a mai napig én fizettem a bérét. Ugyan már csak 5-en vannak, mert 10 embert már időközben sikerült. Kemény arc. Darabról darabra kellett megharcolni, hogy visszaküldjék, visszaengedjék ezeket a betegeket hozzánk. De hát a mai napig nem történt meg ezeknek a betegeknek a bérének a kompenzációja. Képzelj el, hogy aki tőlem a János kórházba lett átvezényelve, a Jánosból mindig megkaptuk a túlóra, elszámolásra venni, és akkor nekünk ki kellett fizetni az alapbért, a járványpótlékot, meg a túlórát. Most kérdezem én, hogy ez így természetes?
Kivel kell ilyenkor, kivel kell harcolni, a kórházi főigazgatósággal, hogy engedje vissza az elvezényelt embert, a fogadó kórház igazgatójával, hogy itt is szükség van rá?
Ez nem harc. Harcról csak akkor beszélhetünk, hogyha először is tudjuk, hogy kivel harcolunk, második pedig, hogy legalább van valami eszközünk, vagy van. Semmi eszközünk nincs. Járványhelyzet van, utasítások vannak. A leveleimre. Én egyetlen olyan levelet nem tudok önnek mutatni, amire választ kaptam volna valahogy.
Informálisan sem kapott semmilyen választ?
Informálisan kapok persze biztatást, barátságot, régoperált betegeim, akik bennülnek különféle ilyen szervezetek, mert mind biztatnak engem, hogy igen, mindig szó van rólunk, meg mindig ez egy nagyon fontos dolog, és igen, és mindenki tisztában van, örülök. De hogy nem tudom, hogy ha az intézetünknek kevesebb készpénztartaléka lett volna, akkor mikor zártuk volna be. Tudja, tehát az, hogy nekünk, hogy a Budai Egészség Központ és a Gerinzelszati Központ működik, az kizárólag a jól megfontolt készpénztartalék képzésnek köszönhető, amivel támogatjuk az államnak a járvány elleni munkát, mert eddig csak támogatásról van szó, meg kompenzálás ismétlen, hogy vas nem jött meg.
Ha eljön végre a békeidő, és kompenzálják, amit az ellátásba fektettek, akkor ön szerint hogyan kell majd finanszírozni az állami meg a magánellátást?
Hát erről jelenleg ugye komoly munkacsoportokban zajlik a diszkuszió. Három minisztériumról is tudok, ahol ilyen jellegű munkacsoportok tervezik a magánegészségügy és a közfinanszírozott egészségügyi ellátórendszer együttműködését. Én már az unalomig ismétlem önmagamat, és most is csak azt tudom mondani, hogy ebben az országban szükség van ennek a két rendszernek az egymás mellett élésére, és nagyon fontos, hogy amikor a közfinanszírozott ellátás rendszert tervezi a kormány, akkor mérje föl, hogy hol számíthat a magánegészségügyi rendszerek támogatására vagy együttműködésére. Közismert, hogy a CPM-mel kapacitások jelentős része ugye magánegészségügyi rendszerek kezében van. Vagy a foglalkozás egészségügy. 99%-ban magánvállalkozások működtetik. Nem is beszélve arról, hogy a korbonztani, szövettani ellátásoknak 85%-a magánvállalkozók kezében van. Ezeket nyugodtan taxatívvel listázni kell, és le kell írni az együttműködés szabályait. Hát erre ez egy evolúció mentén alakult így ki. Ez az evolúció eddig teljesen hektikus és teljesen, hogy úgy mondjam, szabályozatlanul zajlott. Ideje a szabályozásnak, és ez zajlik most. A félreértések azért most nyitott kapukat döngetünk, mert mint említettem, már három múzeum is foglalkozik ezzel, és ezekből előbb-utóbb kikerekedik egy kormányprogram, vagy legalábbis egy olyan egyértelmű stratégia, ahol valóban a dolgozó nép javára zajlik. Tehát a beteg társadalom javára zajlik itt minden. Hát gondolja csak végig, hogy micsoda területi egyenlőtlenségek vannak a mindennapi ellátások során, amit magáncégekkel való okos tárgyalásokkal ki lehetne egyenlíteni.
De hogy lehetne finanszírozni? Arra gondolok, hogy az én TB befizetésem az alig, ha fogja megfinanszírozni a Budai Egészség Központ világszínvonalú berendezéseit. Azt valaki más fogja megfinanszírozni. Én nem. De akkor én is kaphatok ott ellátást?
Hát elnézést kérek, de jelenleg a gerincvegyeszeti központot, amit a Budai Egészségközpont működte, a világszínvonalú berendezéseit bizony az OEP finanszírozza.
Az én tévém.
Az már kérdés, hogy elégtelenül önnek is, bárkinek. Az ország bármely polgárát, ha beutalják, és itt a helye, akkor itt egy fillérjében nem kerül a megfelelő ellátáshoz való hozzájutás.
De egy magánszolgáltató berendezését nem fogja az én tévémből az OEP finanszírozni?
Hát ha az OEP szerződést köt arra a szolgáltatásra, hát akkor a betegnek ez nem kerül pénzében. Hát ugye a gerincvegyeszeti központ az egy olyan része a magáncégünknek, amelyiknek a legnagyobb vevője az OEP, tehát az állami egészségügyi ellátás szerződés. Ez nem kerül pénzébe a betegeknek. Most az más kérdés, hogyha van egy elegáns belvárosi belgyógyászati szalon, ahol egy ugye szupersztár rendel, és annak van egy elismerten magas honoráriuma, hát ezt nem hiszem, hogy bárhol a világban a biztosító finanszírozná. Itt vagy egy nagyon komoly magán zseb, vagy pedig egy nagyon magas második biztosítás finanszírozza. És itt a lényeg, hogy előbb-utóbb szembe kell nézni azzal, mármint a kormányzatnak, hogy szükséges a második szintű biztosítási rendszer. A második szintű biztosítási rendszer az nem szegény, meg gazdag rétegre osztja föl a magyar betegeket, hanem az lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos ellátásokban annak, akinek erre forrás teremt a munka adója, vagy saját maga, vagy akárki, ezek az emberek olyan ellátáshoz juthassanak, amihez adott esetben, ha csak alapbiztosítással rendelkeznek, nem jutnának hozzá olyan gyorsan, vagy olyan minőségben, vagy jól ismert dolog, hogy négy ágyas kórteremben ugyanolyan szépen gyógyulnak a betegek, mint egy ágyasba is. De egy csomó embernek a közérzete sokkal jobb, ha egyedül fekszik egy szobában.
De akkor ezek
miért ne fizetnek?
Világos, de akkor ezek nem gyógyítási, hanem kényelmi szolgáltatások. Ezeket finanszírozná a második láb?
Igen, mindenképpen ez lenne a fő cél, hiszen a magyar társadalmi biztosításban alaptörekvés az, hogy a nemzetközi színvonalat elérő, tehát a nemzetközi színvonalon kezeljenek minden biztosítottat, de mégis mindig vannak új meg új eljárások, amiket még nem fogadott be a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő. Ezek most e pillanatban csak a magánban elérhetők. Tehát itt mindig van egy kis időhullám, tehát a közfinanszírozás az mindig valamennyi látenciával, valamennyi lemaradással követi a nemzetközi fejlődéseket. A magánban pedig egy rugalmas szolgáltató akár ugyanabban a fázisban be tud vezetni egy modern eljárást, mint ami a világon hozzáférhető, akkor miért zárjuk ki ebből azokat a magyar betegeket, akik öngondoskodással, egy biztosítással teremtenek forrást arra, hogy ők azonnal hozzáférjenek ehhez?
Ugye, új egészségügyi törvényünk van. Hogy látják, viszonylag rövid idő telt el a hatályba lépés óta. Mi az, amit megoldott, és mi az, amit nem oldott meg?
Úgy tűnik, a hálapénzt azt megoldotta. Ez az első, ami a legjelentősebb, ez a fizetésemelés. Tehát az, hogy az orvostársadalom fizetése egy elfogadható hát tendencia nyomán elindult fölfelé, ez a legpozitívabb. De ezzel egyenrangú a hálapénz kérdés is. Hát e pillanatban a törvény életbe lépését követően nyugodtan kimondhatjuk, a hálapénz, mint olyan, eltűnt a rendszerből. És hát gondolom, hogy ez így is fog maradni. Na most, ami ugye a legnagyobb hullámokat verte, az az, hogy ezzel egyidejűleg a kormány egy csomó mindent el akart intézni még ezzel a törvénnyel, ami hát jó ég tudja, hogy ez volt a legalkalmasabb pillanat meg ebben a formában, de most már túl vagyunk rajta. Ahogy Somogyban mondják, ez a tejföl már kiömlött. Úgyhogy a leglényegesebb az egészből, hogy ennek az eredetileg drasztikus törvénynek a felpuhulása zajlik itt a szemünk előtt különféle rendeletekkel, és hát ez eltart még egy darabig szerintem, de Hát végül is elindult ez az egész kvázi reform folyamat, és hát ennek a vezénylése az biztos, hogy megint egy nagy megpróbáltatás lesz itt a járvány közepén. Rendkívül nagy önbizalomra vall az, hogy a kormányzat magára vállalta mind a kettőt egyszerre, a járványt is, meg a reform folyamatot is. Úgyhogy bízom benne, hogy sikerrel fog járni a kormányzati törekvés.
Az a kérdés megoldódott, hogy a magánpraxisban megkezdett ellátást utána az állami ellátórendszer terhére folytassa egy orvos?
Hát e pillanatban ez még nem került tesztelésre, mert a járványügy miatt gyakorlatilag alig lehet fölvenni a közfinanszírozott kórházakba olyan betegeket, aki nem akut vagy sürgősségi betegek. Úgyhogy nem tudjuk. Ahogy a járvány túljut a drámai szakaszon, és ellaposodik, ahogy egyre több beteget beenged az állami rendszer, akkor derül ki, hogy ez hogyan fog végül is megvalósulni.
Az orvosok bérét, a szakdolgozók bére, az hogyan fogja követni?
A kormánynak 2-3 évvel ezelőtt volt egy elfogadott ilyen menetrendje, amit igyekeznek megvalósítani. A szakdolgozók bérének az ütemezett emelésére. Hát azt látom csak, hogy ez nagyon sok elégedetlenséget vált ki, meg valahogy a kommunikációja nem igazán hatékony. És nagyon sok szakdolgozó elkeseredetten nyilatkozik, és mint kiderül azért, mert adott esetben teljesen alul vannak informálva egy adott kérdésben. Tehát ennek a kommunikációs oldala úgy érzem nem elég stabil. Most itt az intézményvezető kollégáknak a szerepe is érdekes, mert meg kellene kérdezni az ő véleményüket, hogy hogy áll ez az egyes intézményeknél, hogy mi a szakdolgozóknak a konkrét élménye ezzel kapcsolatban. És ez a sok elégedetlenség, hogyha esetleg a mélyébe hatolunk, akkor lehet, hogy egy korrektebb, vagy egy tisztább információ átadással hát szóval tompíthatóbb lett volna, de most ugye látjuk a szakdolgozói kamarának a szinte hetente kiadott nagyon komoly figyelmeztetéseit, hogy a járvány után itt bizony szembe kell nézni egy tömeges elvándorlással.
Hova fognak menni azok az emberek, akik április végéig se a magánba, se az államiba nem akarnak majd menni? Külföld?
Hát nem tudom. Mert ugye momentán nem hagyhatják nagyon el az országot. Tehát a szektort elhagyhatják, de hogy külföldre hogy szerződnek át ebben a járványfázisban, az jogilag nem tudom, hogy lehetséges-e. Biztos, hogy van egy csomó ember, aki ezt fontolgatja, de az a riogatás, hogy majd a magánrendszerbe mennek, ez nem állja meg a helyét, mert azt látjuk, hogy a magánhelyzetben, a magán ellátórendszerbe olyan nagy méretű beáramlás nem történt. Hát amiről beszélnek, hogy kb. 4000 orvos hagyta ott az állami kórházakat, és kb. Mint 3, nem is tudom, most nem akarok ilyen számokat.
4-5 ezres számok, becslések egyelőre.
Ja. Tehát ugye ezt nem nagyon látjuk a magán oldalon. Tehát a magán ellátó kollégáimmal, és ne felejts el, hogy a Vállalkozók Országos Szövetségében, amelyik a magyar magán ellátó vállalkozások nagy erős organizációja. Ugye itt több mint 800 tagunk van, és kb. Olyan 50-55 olyan tagunk van a VOSZ-ban, akik nagyon intenzíven kommunikálnak egymással, és azt látjuk, hogy olyan nagy munkaerő dömping nem érte el ezt a szektort.
Volna rá igény ebben a szektorban a munkaerő felvételére?
Hát ez most egy elég nehéz dolog, mert ugye az a jól működő magánellátó az eddig se szenvedett hiányt szakemberben.
Nyilván megfizette őket, oda mentek.
Nem csak a fizetés, ez egy hagyj finomítsak a dolgon. A
fizetés megbecsülte őket, oda mentek.
Tehát kell egy korrekt fizetés, kell egy becsületes munkakörnyezet, és megbízható távlatok. Tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy a munkavállaló érezze, hogy ő egy stabil helyzetben levő cégnél van, és az ő pozíciója stabil. Tehát átlátja a következő éveket, és nem valami bizonytalan helyzet fogja majd ide-oda sodorni az ő életpályáját. Tehát ezt nyugodtan mondhatom, hogy ez sok-sok mellébeszélés, meg közösítés van ezen a területen, de az világosan kell látni, hogy a fizetés az csak egy a faktorok közül.
Minden felmérés arra mutat rá, hogy Magyarország mindeddig az egészségügyére viszonylag keveset költött. Mit gondol, a vírus ezt a tendenciát megfordíthatja majd?
Hát, ha feltételezzük azt, hogy az illetékesek megfelelő konzekvenciákat vonnak le ebből a mögöttünk levő egy évből, meg még az előttünk levő hónapokból, akkor másra nem igen juthatnak.
De hol kell megerősíteni?
Tessék?
Melyik részét kell az egészségügyi ráfordításnak megerősíteni? Mert ebben az is benne van, hogy én mennyit költök a saját egészségemre, meg az is, hogy mennyire élek egészségesen, meg az is...
Három. Egészségtudatosság, tehát az egyén részéről a társadalom, tehát a polgár egészségtudatos magatartása, a második a népegészségi szűrővizsgálatoknak az erősítése, a harmadik pedig az ellátórendszer hatékonysága. És az ellátórendszer hatékonysága a szervezettségben nagyon jól mérhető, és van egy szám, egy mutatószám, az elkerülhető halálesetek száma. Tehát azok a halálesetek, amik egy jól működő rendszerben esetlegesen elkerülhetők vagy csökkentetők. Ezek nagyon jó indikátorok arra, hogy hogyan működik az ellátórendszer. Ebben mi sohasem voltunk az illóvasok között.
A járvány megmutatta megint, hogy az ágykiürítések idején, hogy a magyarországi kórházi ágyak egy jelentős részén nem szükségszerűen vannak betegek, hanem inkább a szociális ellátás része folyik ott. Ez visszatér a Covid után, vagy egy tisztább helyzet fog előállni, mit gondol?
Hát, őszinte legyek, nem nagyon gondolom, hogy más fog történni. A paraszolvencia kiiktatásával egy csomó ilyen fölösleges hospitalizáció, tehát betegfelvétel biztos, hogy nem fog megtörténni. Az is biztos, hogy ugyanakkor viszont, hogyha ez az úgynevezett bázisfinanszírozás van, tehát hogyha a kórházakat egy ilyen átlag pénzzel fogják finanszírozni, akkor mindegyik kórház arra fog törekedni, hogy vatta betegekkel rakja tele az ágyait. Tehát olyan betegekkel, akikkel pénzt költeni, akikre pénzt költeni nem nagyon kell. Ebből következik, hogy akkor nyilvánvalóan ezeknek a betegeknek a szám, betegek idézve, betegeknek a száma a kórházakban növekedni fog, illetve amíg nem lesz egy nagyon jól megalapozott, széles körben hozzáférhető szociális ellátórendszerünk, addig mindig is az egészségügyi ellátórendszer lesz az, amelyik ezeket a handicapes személyeket, illetve korosodó mozgásukban, vagy egyéb életfunkciójukban korlátozott személyeket föl fogja venni, és el fogja látni.
De a vattázás az most már egy közismert kifejezés. Minden elemző leírja, hogy ez a finanszírozásnak egy szükségszerű része, mert ezzel bírják a kórházak ugye úgy fenntartani magukat. De van egy országos kórházi főigazgatóságunk, annak ezt látnia kell. Nem látja? Ön szerint?
Hát remélhetőleg látni fogja, de hát ők alig még fél éve sincs, hogy vannak. Tehát ők a szerveződésüknek egy bizonyos fázisában ezzel biztos, hogy foglalkozni kell. Tehát azért a világ szerencsésebb tájain azért ez a rendszer működik. Tehát azért vizsgáljuk meg, milyen faktorok azok, amik megakadályozzák, hogy a mi egészségügyi ellátórendszerünk is ugyanolyan hatékonysággal működjön, mint a német, a holland vagy a brit.
Biztosítás? A finanszírozás az első vizsgálandó faktor, vagy mi?
Sok faktor közül az egyik a fontos a finanszírozás, a biztosítási rendszer. Hát az ápolásbiztosítás az egy olyan fontos, hogy mondjam, csak lépés lenne, amivel rendkívül sok handicapes, vagy inkább úgy mondom, hogy korlátozott fizikai teljesítőképességű beteget vonna ki a kórházakból, és vinne ápolási otthonokba. De pillanatban ápolási otthonok fenntartása, hát enyhén szólva is rizikós. Akár magán, akár a közfinanszírozottakra beszélek.
Lesz-e ön szerint változás a magyar egészségügyben, azon túl, ami eddig a járvány alatt történt? Amikor vége van a COVID-járványnak, és azt mondjuk, hogy most már békeidős feladatokkal kell foglalkozni?
Hát ez a következő időszak több része fog oszlani. Az első az a tumultuózus tömegjelenhetek időszaka lesz. És ez most nem egy apokaliptikus látomás, hanem nagyon jól tudom, hogy a mi intézetünkben micsoda óriási tömeg fog megjelenni, gerincbeteg, aki a járvány alatt nem kapott ellátást. Ez egy nagy kihívás lesz mindenkinek. Ezzel kell először szembenézni, a társadalmi politikai hatásait. Én gondolom, hogy a kormány megfelelőképpen elemzi. A második fázis az, hogy még ebben a fázisban, de jó lenne még előtte eldönteni, hogy az intézményrendszer mely tagjai lesznek azok, ahol olyan kapacitásokat kell kialakítani, hogy kezeljék ezeket a tömegeket. Erre momentán nem látok jelet. Nekünk egy pillanatig még nincs is finanszírozási szerződésünk erre az évre. Tehát a 2020. november 1-én kezdődő biztosítási évre, március 20-21-én nekünk nincs finanszírozási szerződésünk, olyan ilyen micsodák vannak, ilyen toldozás-foldozáson. Aztán pedig, ami még lényegesebb szerintem, hogy tartósan hogyan áll be az ország egy fenntartható kapacitás működtetésébe, és nem csak működtetésébe, hanem megfelelő színvonalú működtetésére. És itt jön igazából a okfőnek, a kórház főigazgatóságnak a szerepe, hogy hatékony betegutak kialakítását el kell végezni, a folyamatos analíziseket el kell végezni, a pénzügyi ráfordítások újra és újra történő vizsgálatát el kell végezni, de ők ezt tudják annélkül is, hogy én ezt mondogatnám itt egyfolytában. Tehát őnekik ez egy alapvető funkciójuk, amiket folyamatosan végezni kell. Az is biztos, hogy a magyar állami ellátórendszer alakítása az a következő 3-5 évnél hamarabb nem fog eljutni egy egyensúlyi állapotba. Sajnálatos, hogy közben lesz egy parlamenti választás, mert azért valószínűleg minden össze-vissza fog kutyulni. De szóval valószínűleg ez a folyamat nem a szakmailag optimális irányokat veszi föl, hanem a politikai szükség fogja ezt mindig felülírni. De hát a következő kormányzati ciklusban szinte bizonyos, hogy ezt el kell rendezni. Mert egy 10 milliós ország nem juthat olyan helyzetben, mint a északi szomszédunk most. És ugye a következő faktor, amivel számolni kell, hogy a COVID az nem fog véget érni május 30-án. A COVID-dal együtt kell élnünk, és a nemzetközi tudós társadalom most már egyértelműen kimondja, hogy a COVID egy sok évig zajló világjárvány lesz. Hogy ez hogyan fog alakulni, hogyan fogja befolyásolni a mindennapi életünket, az bizonyos, hogy nem nagyon lehet ebbe a pillanatban megmondani. Bátor emberek már mondogatják, de ezt majd látnunk kell, hogy mi lesz. De hogy a paralel zajló járványkezelésre és egészségügyi, népegészségügyi komplex ellátásokra megfelelő struktúrákat ki kell alakítani, az bizonyos.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont főigazgatója volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik.